Negyedik fejezet. Cursey, amikor össze-vissza szaladgált, Sharp szemében nevetségesnek tűnt. Apró léptekkel peckesen masírozott, lövid lábai ollószerűen jártak, miközben tömött, őszes bajusza felett ülő szeme a fölé tornyosuló katonákat vizslotta. Loáton viszont, óriási aranyderese nyergében ülve, már otthonosan érezte magát, mintha visszanyerte volna természetes magasságát. Sharpra mély benyomást tett az éjszakai menet. A holdsarló elvékonyodott és felhők mögé bújt, az őrnagy mégis tévedhetetlenül vezette a századot a nehéz terepen. Valamikor az éjszaka folyamán átkeltek a határon, Cursey kurta felmordulása tudatta velük a tényt, azután az út már lefele vezetett az Ageda folyóhoz, ahol kivárták a viradat első fényeit. De bármennyire lenyűgözte is Cursey Sharpot, attól még az idegeire ment. Masírozás közben kéretlenül és leereszkedően osztogatta tanácsait, mintha ő lenne az egyetlen, aki átlátja a helyzetüket. Láthatóan ismerte a vidéket, az almeidai út mentén sorakozó földektől egészen Ciudad Rodrigoig, ismert minden egymást keresztező völgyet és hegyet, amelyek végül a Duero folyónál váltak egyé a síksággal, ahová a Koa és az Ageda is torkolt. Ismerte a falvakat és a csapásokat, a folyókat és a gázlókat, ismerte a magasra törő hegyeket és a menedéket kínáló hágókat, és tudott minden gerilla csapatról, sőt, azok tartózkodási helyéről is. Ahogy megpihentek az Agedától felszakadó ködben, barátságtalan hangján a partizánokról mesélt. Sharp és Knowles megigézve hallgatta, ahogy a láthatatlan folyó morajától kísérve az őrnagy orv támadásokról és öldöklésekről beszélt, a titkos helyekről, ahol a fegyvereket tartották, és a fényjelekről, amelyek révén az üzeneteket közvetítették. Semmi sem mozdulhat itt, Sharp. Semmi az égvilágon, hogy a partizánok ne tudnának róla. A franciáknak minden hírvivőt 400 emberrel kell kísértetniük. Hát tudja ezt képzelni? 400 szabjával őriznek minden egyes küldöncöt, és néha még ennyi sem elég. Sharp el tudta ezt képzelni, sőt, még szánta is a franciákat. Wellington komoly pénzeket fizetett minden elfogott üzenetért, és néha, amikor a gerillák jelentkeztek a főhadiszálláson, a halott futárok kiontott vére még meg sem száradt a papírtekercseken. Szerencsés volt az a hírnök, akit csak leöltek egy ilyen összecsapásban. A sebesülteket nem az információszerzés reményében vitték magukkal a gerillák, hanem bosszúból, márpedig a hegyekben megvívott kis háborúban a spanyolok és a franciák annyi gyötrelmet okoztak egymásnak, amennyi csak kitelt tőlük. Cursey most is láthatatlan bibliájának lapjait pörgette, miközben beszélt. Ezek a férfiak nappal pásztorok, földművesek, molnárok, de éjszakára gyilkossá változnak. Minden franciára, akit megölünk, kettő olyan esik, akit ők öltek meg. Képzelje csak el, Sharp, milyen érzés lehet ez a franciáknak. Bármerre néznek, minden férfi, minden asszony és minden gyermek az ellenségük. Még a katekizmust is átírták. Hívők-e a franciák? Nem, a sátán ivadékai a gonosz munkáját végzik, és ki kell írtani valamennyit. Ugatva felnevetett. Knowles kinyújtóztatta a lábát. Az asszonyok is harcolnak, uram? Úgy harcolnak, hadnagy, akár a férfiak. Morén leánya, Tereza, van olyan jó, mint akármelyik férfi. Tudja, hogyan kell csapdába csalni az ellenséget, hogyan kell követni a nyomát. Én magam láttam, ahogy ölt. Sharp felnézett és látta, hogy a köd ezüstösen gomolyog a fejük felett, amint a hajnal első fényei átszüremlenek a hegygerincen. Ő az, aki hozzá fog menni El Catolicohoz? Cursey nevetett. Igen. Egy pillanatra elnémult. Persze, nem minden spanyol ilyen. Vannak köztük közönséges banditák, akik kifosztják a saját fajtájukat is. Újra elhallgatott. Knowles felfigyelt a bizonytalanságára. El Catolicóra gondol, uram? Nem. Cursey még mindig habozni látszott. De kemény fickó az biztos. Egyszer láttam, hogy elevenen nyúzott meg egy franciát centiméterről centiméterre, és közben mindvégig imádkozott. Knowles utálkozó hangot hallatott, de Cursey, akit a hajnalfény lassan láthatóvá tett, csak a fejét rázta. Meg kell értenie, hadnagy, milyen mélyen gyökerezik a gyűlöletük. Tereza anyját a franciák ölték meg, és nem volt szép halála. Letekintett a Bibliára, és próbálta kivenni a betűket, majd felnézett a kifehéredő ködre. Elmennünk kell. Casa Tejada 2 órányira van innét. Felállt. A legjobb lenne, ha a nyakunkba akasztanánk a bakancsunkat, míg átkelünk a folyón.
Igen, uram, bólintott Sharp türelmesen. Katona évei során legalább 1000 folyón átkelt már. Kersey mégis ragaszkodott hozzá, hogy ügyefogyott újoncként kezelje. Miután átgázoltak a derékigérő és hideg Agedan, maguk mögött hagyták a legutolsó brit őrjáratok vonalát is. Mostantól kezdve nem reménykedhettek abban, hogy baj esetén saját lovasságuk, netán Losszó kapitány német légiósai kimenekítik őket. Az ellenség által meghódított területen jártak, és Kersey előre lovagott, hogy felkutassa az ellenség esetleges nyomait. A hegyek francia vadászterületnek számítottak, ahol számtalan apró és véres összecsapás zajlott a lovasok és a partizánok között. Kersey a magasan húzódó csapásokon vezette a századot, hogy egy ellenséges járőrcsapat feltűnése esetén gyorsan visszahúzódhassanak a meredek falu sziklák közé, ahová a lovasok nem követhetik őket. A századon úrrá lett az izgalom, mindenki örült, hogy közel kerülhet az ellenséghez, s a katonák vigyorogva fordultak Sharp felé, miközben az elhaladásukat figyelte. Önmagát és Harpert is beleértve alig 20 lövésze maradt a 31 túlélőből, akiket megmentett a lakorunyai visszavonulás során. Jó emberei voltak. A zöld zubbonyosok. A hadsereg színe virága, s mint mindig, Sharpot most is büszkeség töltötte el, ahogy végignézett rajtuk. Itt volt Daniel Hagman, az egykori vadorzó és a legkülönbb mesterlövész, és Perry Jenkins, a 162 cm-es velszi, aki bármilyen szűk markú folyóból előcsalogatta a halakat. A csatában Jenkins társa a könyvekben és az ivásban egyaránt jártas Isaiah Tong volt, aki Napóleont felvilágosult lángelmének, Angliát pedig becstelen zsarnokságnak tartotta, ám mindettől függetlenül a jó lövészek rideg eltökéltségével harcolt. Tong írta a század katonáinak leveleit, ő olvasta fel a rendszertelenül érkező postát, és szívesen megvitatta volna egyenlőség párti nézeteit Sharppal, ha meri. Jó emberei voltak mind. A többi 33 a vörös kabátosok soraiból került ki, és húzagolatlan csövű muskétát, barna böskét hordozott, ám Talaveránál és a téli őrjáratok során bizonyította rátermettségét. Knowles had nagy ugyan, még most is álmélkodással vegyes tisztelettel tekintett Sharpra, ám ettől még jó tiszt volt. Határozott és egyenes. Sharp biccentett az ír káplár James Kelly felé, aki nemrég azzal döbbentette meg az ászlóaljat, hogy feleségül vette az özvegy Prue Baxtert, aki jó egyfejjel magasabb és vagy 10 kilóval súlyosabb volt a keszek Kellynél, ám az ír arcán az esküvő után 3 hónappal is üdvözült mosoly ragyogott. A metodista Reed őrmester a század lelki üdvösségért aggódott, és nem is alaptalanul. A legtöbb katona kis stílű bűnöző volt, aki úgy kerülte meg az igazságszolgáltatást, hogy berukkolt a seregbe, s ha alkalom adódott, szinte valamennyi az eszméletlenségig leitta magát. Mégis Sharp századához tartoztak, és ő a védelmébe vette őket, még az olyan semmire kellőket is, mint Button közlegény, vagy Roach közlegény, aki a tulajdon feleségét árulta, alkalmanként egy shillingért. Harper őrmester valamennyiük közül a legjobb katona, odahúzódott Sharp mellé. A hétcsövű puskán kívül vállára vette még 2 ember málháját is, akiknek az éjszakai menetelés után jártányi erejük is alig maradt. Biccentett egyet előre felé.
És most, uram?
Felszedjük az aranyat, és visszatérünk. Ilyen egyszerű. Harper elvigyorodott. A csatában nem ismert kíméletet, harc közben Írország harcosairól s a nagy kelta hősökről szóló énekeket dudorászott, de máskor vaskos bájjal leplezte éles látását, s ezzel bárkit lóvá tudott tenni.
De maga elhiszi ezt, uram?
Sharpnak nem maradt ideje felelni. Kersey 200 méterre előttük megtorpant és leugrott lováról. Balra mutatott, felfelé a meredélyen, és Sharp elismételte a mozdulatot. A század gyorsan bevetette magát a sziklák közé, s lekuporodott, míg Sharp az őrnagy felé szaladt.
Uram?
Kersey nem felelt. Az őrnagy éber volt, mint egy szagot fogott vérebb, de Sharp így is láthatta a szemében a bizonytalanságot. Az ösztöne lépett működésbe, minden katona legértékesebb adottsága, miközben Sharp, aki maga is sokat adott ösztöneire, nem érzett semmit.
Uram!
Az őrnagy a jó fél mérföldnyire húzódó hegytető felé mutatott.
Látja a köveket?
Sharp nagyhalom görgetek követ látott a hegy csúcsán.
Igen, uram. Ellát közöttük egy fehéret is?
Sharp bólintott, és Kersey láthatóan megkönnyebbült, hogy a szeme nem csalta meg. Azt jelenti, hogy az ellenség itt van. Induljunk!
Az őrnagy bevezette lovát Marlborough-t a sziklák közé, Sharp pedig türelmesen követte és azon tűnödött, hány ilyen titkos jel mellett mentek el az éjszaka folyamán. A század katonái is nyugtalankodni kezdtek, de néma csendben maradtak, miközben Körszi átkalauzolta őket a gerincen le egy sziklákkal teliszort völgybe. Onnét újra kelet felé fordultak és visszatértek az útra, amely elvezet a faluhoz, ahol az arany vár rájuk.
Ide úgyse jönnének fel, Sharp!
Az őrnagy hangja újra eltelt bizonyossággal.
Akkor hát hol vannak?
Körszi előre felé biccentett a völgyön túlra, aggodalmasnak tűnt.
Kaszete hádában!
Északra, a hegycsúcsok felett egyetlen felhőraj függött baljóslatúan a látóhatáron, ám ettől eltekintve az égbolt tisztán kék lett a kiégett fű és sziklák felett. Sharp semmi különöset nem vett észre a tájon. A század útjából egy rigó reppent fel, riadtan és zajosan, és Sharp látta, hogy Harper elégedetten elmosolyodik. Az őrmester az egész életét eltöltötte volna azzal, hogy a madarakat figyelje, de most ő is csak néhány pillanatot szentelt a rigónak, mielőtt újra az eget kezdte kémlelni. Minden olyan érintetlennek tűnt. Magasan fekvő völgy a reggeli napfényben, mégis az egész század fenyegetve érezte magát az őrnagy megérzése miatt. Másfél kilométerrel feljebb a hegyoldalon, ahol a kaptató lassan kopár hegytetővé szelidült, Körszi kikötötte Marlborough-t egy sziklához. Hosszan el is beszélgetett a lóval, és Sharp tudta, hogy a végtelenül magányos napokon a francia vonalak mögött az őrnagy egyedül a nagytestű, intelligens aranyderes társaságára számíthatott. Körszi visszafordult Sharphoz, és a nyersesség azonnal visszaférkőzött a hangjába.
Gyerünk! Lapuljon le!
A hegygerinc hosszában vízmosás húzódott, amelynek alakja lapos tárra emlékeztetett, és amint Sharp megállt a csúcson, ráébredt, hogy Körszi a legjobb kilátó pontra hozta el őket, mely fölé egyetlen hegycsúcs magasodott csak tetején a figyelmeztető fehérkővel. A peremen túl a hegyoldal meredeken zuhant alá, a lovak innét semmiképp sem juthattak tovább. A század lesorjázott a teknőbe, s a kövekre telepedett, hálásan a pihenőért, miközben Körszi a túlsó oldalra intette Sharpot.
Lapuljon le!
A két tiszt lassan felkuszott a teknő belső falán, s átkémlelt a perem felett.
Kaszeteháda!
Szólt Körszi zsémbesen, mintha ezt a titkos kis spanyol települést végképp nem akarná megosztani más angollal. Kaszeteháda gyönyörű település volt. A roppant hegyek között meghúzódó falucska két sebes vízfolyás találkozásánál épült, amelyek épp elegendő területet megöntöztek, hogy ellássák élelemmel a 41 néhány házat. Sharp kezdte emlékezetébe vésni a 3 kilométerre fekvő falu elrendezését, az egyetlen utca végében álló öreg toronytól, a templomon át a legnagyobb házig, amely az utca túlsó végén magasodott. Nem merte használni a távcsövét, nehogy a kelő nap fénye megcsillanjon a lencsén, de még szabad szemmel is láthatta, hogy a ház körül jókora udvar terpeszkedik, a külső kerítésen belül több melléképülettel és istálóval. Megkérdezte Körszit a házról.
Az Moreno otthon a Sharp.
Gazdag ember? Körszi vállat vont.
Valaha az volt. A család birtoka volt az egész völgy, és sok más föld is. De ki lehet gazdag manapság, amikor a franciák itt vannak?
Körszi szeme balra rebbent végig az utcán.
A Castillo. Ma már romokban hever, de valamikor a helybéliek ott leltek menedéket a támadások elől.
Embereket vagy jószágot sem erre sem lehetett látni, csak a szél borzolta az árpát, amely rég beérett az aratásra. Az egyetlen utca üresen állt. Sharp végigfuttatta tekintetét a tájon, túl a templomon, majd át a legelőn, melynek túlsó oldalán néhány gyümölcsfa oltalmában egy másik templom és egy kis harangtorony húzódott meg.
És az a távoli templom?
Amolyan
remetelak.
Remetelak? Körszi felmordult.
Valamikor régen egy szent ember élt itt, az emlékére építették a templomot. Ma már nem használják, csak a temetőt.
Sharp is látta a fallal körülvett temetőt a fák között. Körszi a remetelak felé intett.
Ott az arany is.
Hová rejtették?
A Moreno sírboltba, a szentély belsejében.
Az utca balról jobbra szaladt végig Sharp szeme előtt. Jobbra és déli irányban országúttá szélesedett, amely beleveszett a völgy túlsó végének lila árnyai közé, míg balra közelebb került a hegyekhez, mielőtt végképp eltűnt volna a lankák között. Sharp arra felé mutatott.
Az hová vezet? A San Antoni gázlóhoz. Körszi elrágódott bajuszának ősszálain, s egyfolytában a hegytetőre állított fehér kőre sandított majd onnét vissza a falura.
Itt kell lenniük.
Kiknek?
A franciáknak.
Semmi sem mozdult, kivéve a szelet a beérett árpasorok között. Körszi szeme most a völgyet kémlelte.
Ez csapda!
Mit akar ezzel mondani, uram? Sharp most kezdte csak belátni, hogy valami keveset tud erről a fajta hadviselésről. Körszi folytott hangon válaszolt.
A szélkakas a templom torony tetején. Mozog. Amikor a partizánok a faluban vannak, egy fém ruddal rögzítik, hogy nem mozdulhasson el. Nincsenek állatok. A franciák lemészárolták őket, hogy legyen mit enniük. Ott várnak Sharp abban a faluban, és el akarják hitetni a partizánokkal, hogy már elmentek.
És a partizánok belesétálnak a csapdába?
Körszi szárazon felnevetett. Ugyan már, ahhoz túl agyafúrtak. A franciák egész nap várhatnak rájuk.
És mi, uram? Körszi feléje villantotta bosszús, harcias pillantását.
Hát várunk mi is!
A teknő fenekén pihenő katonák gúlába rakták fegyvereiket, és amint a nap magasabbra emelkedett, a feltámasztott fegyverekre terítették nagy kabátjaikat, hogy azok némi árnyékot vessenek. A víz megáporodott a kulacsokban, de iható maradt, és a századból sokan amiatt zsörtölődtek, hogy mielőtt elhagyták volna Almeidát, Sharp, Harper és Knowles mindenkit mezítelere vetköztetett, hogy így módon 12 boros palackot és 2 üveg rumot szedjen össze. Sharp tudta, hogy így is akadnak, akiknél minden elővigyázatosság ellenére maradt ital, de annyi már nem, hogy komoly kárt okozhattak volna. A nap egyre melegebben sütött, s a sziklákat perzselte, miközben a század legtöbb tagja fejét a málhazsákján pihentetve elszundított, és a sziklateknő egy-egy oldalán magányos őrszem kémlelte a kihalt tájat. Sárban egyre gyűlt a keserűség. Felkúszhatott a teknő oldalán, és jól láthatta, hová rejtették el az aranyat, melyen az egész hadsereg túlélése múlt. Tenni mégsem tehetett semmit. Ahogy közeledett a dél, ő maga is elbólintott.
Uram!
Rázta föl Harper.
A mozgás van.
Nem aludhatott többet 15 percnél.
A mozgás? A völgyben, uram.
A katonák is felébredtek álmukból, s várakozással tekintettek Sharpra, de ő intett, hogy hasaljanak le. A századnak el kellett folytania magában a kíváncsiságot, s némán figyelni, amint Sharp és Harper felkúszik a sziklaperemre, Körszi és Knowles mellé. Körszi elvigyorodott.
Hehe, ezt figyeljék!
Észak felől, azon a csapáson, amely a magasabban fekvő legelőkről vezetett idáig, 5 lovas ügetett lassan a falu felé. Körszi felkattintott a távcsövét, miközben Sharp is megtalálta magáét.
Partizánok, uram?
Körszi bólintott.
Hárman azok!
Sharp szétnyitott a távcsövét, ujjaival kitapintotta a burkolatba foglalt résztáblát, és megkereste a kis lovas csapatot. A spanyolok, akik egyenes háttal és könnyedén ülték meg a lovat, nyugodtnak és egykedvűnek tűntek, nem úgy két társuk. A mezítelen férfiakat a nyerekhez kötözték, és Sharp még a távcsövön keresztül is látta, hogy görcsösen reszketnek a félelemtől, amint arra gondolnak, mi fog történni velük.
– E foglyok!
– tudott a Körszi. – E mi fog most történni? – kérdezte nyugtalanul Knowles.
– Csak ön várjon!
– vigyorgott tovább Körszi. A faluban teremtett lélek sem mozdult. Ha a franciák csak ugyanott voltak, jól elrejtőztek. Körszi kuncogni kezdett.
Hát törbe akarták csalni az ellenséget, de ők maguk estek csapdába.
A lovasok megtorpantak. Sharp újra feléjük irányította a távcsövét. Az egyik spanyol megtartotta a foglyok lovainak kötőfékét, míg társai leszálltak a nyerekből, a csupasz férfiakat lerángatták a lovakról, s a köteleket, amelyekkel eddig a lábukat kötötték össze az állatok hasa alatt, most szorosan a bokájukra hurkolták. Még több kötél került elő a partizánok nyergéből, s a két franciát oda kötötték a lovak mögé. Knowles kölcsön vette Sharp távcsövét, s napbarnított arca belesápadt a döbbenetbe.
Nem futnak sokáig, jelentette ki a hadnagy reménykedve.
Körszi a fejét rázta.
Dehogy is nem!
Sharp visszavette a távcsövét. A partizánok felnyitották nyeregtáskáikat, majd visszatértek a lovakhoz, melyek mögé a mesztelen foglyokat kötötték. Most mit csinálnak, uram?
E bogáncs!
Sharp egyszerre megértette. A csapás mentén és a sziklák között mindenfelé hatalmas lila bogáncsok nőttek, néhol ember magasságúra, és a spanyolok a tövises növény terméseit most az üres nyergek alá préselték. Az első ló rémülten ágaskodott fel, de a spanyolok szorosan megtartották, majd a hátsójára mért jókora csapással bocsátották útjára. A fájdalomtól feldühödött állat elvágtázott, magával rángatva a lábánál odakötözött fogját, aki hamarosan beleveszett a paták által felvert porfelhőbe. A második ló is eliramodott, jobbra-balra cikázott és követte társát a falu felé. A három spanyol visszaült a nyerekbe, és némán figyelte az eseményeket. Egyikük hosszú szivarra gyújtott, és sárpa távcsőn át látta a mezők felé sodrodó füstfoszlányokat. Szentséges Isten, Nolz hitetlenkedve merett maga elé.
Semmi szükség az Isten káromlásra!
Körszi hangjában a rendre utasítás mellett izgatottság bujkált. A két csupasz, megkötözött férfi láthatatlan maradt a felvert porban, bár amikor a lovak egy sziklatömbnél elfordultak, Sharp szemvillanásnyi időre átlátott a felhőn, és futó pillantást vethetett a véres testre, azután az állat tovább vágtatott. A franciák mostanra nyilván elveszítették eszméletüket, és már nem éreztek fájdalmat, de a partizánok taktikája így is eredményesnek bizonyult, és Sharp mozgolódást látott a faluban, majd César Moreno házának kapuja hirtelen kivágódott, és az egész nap odabent rejtőzködő lovasok kitörtek az utcára. Sharp égszínkék nadrágok, barna kabátok, magas szörme kucsmák forgatagát látta. Húszárok.
Várjon csak, most jön a java!
Körszi meg sem próbálta palástolni csodálatát. A huszárok kivont szabjákkal dübörögtek végig az utcán, hogy elfogják a két lovat és szörnyű terhüket. Úgy tűnt, a spanyolok terve mégsem válik be, hiszen a huszárok a falu északi végénél megmenthették a két véres és elkínzott franciát, ám ebben a pillanatban a két ló is ráébredt a franciák jelenlétére. Mindkét állat megtorpant.
Jesszusom! Morogta Harper.
Most épp nála volt Sharp távcsöve.
Az egyik szerencsétlen még mozog!
Sharp is látta. Az egyik francia reszkető és véres hús tömegként, de nagyon is messze az önkívülettől, még próbált felülni, de hirtelen visszahanyatott a porba, amint a lovak kitörtek és újabb őrült vágtába kezdtek, ezúttal azért, hogy minél távolabb kerüljenek a huszároktól. Körszi elégedetten bólogatott.
Nem mernek a franciák közelébe menni, csak ha megülik őket. Túlságosan hozzászoktak már a meneküléshez.
A völgyben elszabadult a pokol. A lovak, amelyeket tovább űzött a fájdalom és a rémület, fejvesztve rohangáltak a mezőkön, a huszárok, elfeledkezve minden alakiságról, próbálták utolérni őket, és minél közelebb értek a franciák, a spanyol lovak annál messzebb csalogatták észak felé a felbomlott csapatot. Sharp mintegy 100 franciát számlált meg, akik kis csapatokban keresztbe hosszában vágtáztak a mezőn. Visszafordult a falu felé, ahol még több lovast látott az utcán várakozni, és eltűnődött azon, mit érezne, ha az ő katonáival művelnék ugyanezt. Tudta, hogy ő is azt tenné, amit a franciák, próbálná megmenteni őket.
Végre!
Knowles úgy tűnt ösztönösen a franciák oldalára állt. Az egyik lovat befogták és megnyugtatták, miközben a franciák lepattantak nyergükből és kioldozták a fogoly kötelékeit. Trombita harsant és próbálta rendbe szedni a szétszórodott huszárokat, akik még mindig a másik lovat üldözték, és pontosan abban a pillanatban, hogy a trombita hangja elérte a teknő peremét, El Catolico gerillái élén lezúdult az északi hegyek közül. A lovasok hosszú vonalban támadtak a szétszórt és számban alulmaradó franciákra, különféle alakú és méretű kardjukat magasan a fejük fölé emelték, miközben a hegyoldalról, a gerillák feje felett muskétatűz zúdult a meglepett franciákra. Körszi kis hián felugrott örömében, és öklével a sziklát csapkodta.
– Ha, tökéletes!
A franciák törbe akarták csalni az ellenséget, de ők maguk estek csapdába.